Köszönöm. Tehát Slido-t, hogyha gondoltok, akkor van. Lehet megint majd hozzászólni névvel, név nélkül, álnévvel, művésznévvel. És minő véletlen egybeesés, hogy pont közeledik a pünkösdés, az 1 Korintus 12-13-14 az, aminél most tartok, és ezt is hoztam, mint téma. Megmondom, őszintén nem kötöttem össze a kettőt, de mégis, ahogy Istent kérdeztem, hogy miről legyen szó, ezt hoztam én. És itt a lelki ajándékoknak a témaköre van az 1 Korintus 12-13-14-ben. Úgyhogy ezeket fogjuk megnézni, hogy mit ír az ige a lelki ajándékok. Kezdjük azzal, hogy olvassuk végig az igét. A 12-es fejezetet végigolvasom, jó? 1 Korintus 12. Testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezettek titeket a néma bálványokhoz. Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a lélek által, a másik pedig az ismeret beszédét ugyanazon lélek szerint. Egyik a hitet ugyanazon lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait ugyanazon lélek által. Némelyik a csodatévő erőket, némelyik pedig a profétálást. Némelyik a lelkek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogyan akarja. Mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vajon akkor nem lenne a testből való? És ha a füle ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész test hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Sőt, inkább a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartjuk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alább valónak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved. Ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt. Azután adott csodatevő erőket, azután gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket és a különféle nyelveket. Mindnyájan apostolok? Vagy mindnyájan proféták-e? Vagy mindnyájan tanítók-e? Vagy mindenkiben vannak csodatevő erők? Vagy mindnyájunknak van gyógyításra való ajándékuk? Vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra. És ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ámen. Itt ér véget a 12-es fejezet. Ugye folytatja a 13-assal, az a szeretet himnusz, amit nem tudom, hogy manapság divatos-e, de egy időben esküvőkön állom, de ezt lehetett hallani. És még a 14-es fejezetben is beszél erről pár. Érdemes azért foglalkozni ezekkel a részekkel, mert ugye ez ad nekünk támpontokat abban, hogy hogyan képzel Isten az egyházat. És nekem az van a szívemen, hogy mi olyan gyülekezet legyünk, amilyen Isten szeretné, hogy legyünk. Tehát, hogy olyan gyülekezet, úgy legyünk az egyháznak a tagja, ahogyan Isten azt szeretné. Úgy működjön a gyülekezete, ahogyan Isten azt szeretné. És itt ismeritek, sokat volt már erről szó, ismeritek ezeket az igeverseket, mindjárt bele is megyünk. De az első dolog, amit szeretnék így elétek adni, mint gondolat, hogy a lelki ajándékok, azok nekünk szólnak. Tehát azok ma, most, itt nekünk szólnak. Tehát, hogyha van valaki, aki most ért meg, és még nem ismeri az igét, és elolvasná ezt, akkor ő ilyen konklúzióra nem jutna, hogy ez akkor volt, és ma nincsen. Ez egyszerűen nem logikus. Ez egyfajta gondolkodásmódból, gondolkodás rendszerből fakad, hogyha valaki azt mondja, hogy ma már ilyenek nincsenek. Ezzel gondolattal én is találkoztam, bizonyos körökben, hát nyilván nem a pünkösdi, inkább a konzervatív szegletében az egyháznak ez előfordul. De aki ezt gondolja, annak valaki kifejtette már, hogy miért. Miért kéne így legyen. Sőt, hozzáteszem szerintem, valakivel volt egy érdekes beszélgetésem, aki még ilyen, meg is mondta, hogy ez honnan jön, de hogy vannak olyan irányzatok, hogy kifejezetten a Szentlélek ajándékai ellen, tehát hogy antikarizmatikus irányzatok, és tudom, én ezt nem tartom annyira jónak, tehát szerintem az egyház az karizmatikus. Az egyház pünköstkor született, pünköstkor kiállt a Szentlélek, Szentlélek által született meg, nem tudom, hogy miért lenne Szentléleknél, vagy nem tudom, karizmák nélkül. Na mindegy. Tehát az ajándékok, azok nekünk szólnak. Mára. Ugye az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszban, Pál apostol ezzel fejezi be, hogy a 8-as verstől olvasom, a szeretet soha nem fogy el. De legyen bár profétálások, legyenek bár profétálások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelveken szólás megszűnik, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk, amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. Tehát lesz egy idő, amikor finito, vége. Tehát, hogy az ajándékok már nem lesznek. Mert ugye azt mondja Pál, hogy ugye tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Tehát, hogy most még nem látjuk, megértjük úgy Istent és Istennek a dolgait, ahogyan majd fogjuk. És amikor már ott vagyunk ülvele, ott vagyunk a mennyben, akkor már nem kell itt kutatni, nagyon keresni, mert ott lesz előttünk, látni fogjuk. Érteni fogjuk. Tehát nem akkora valók az ajándékok, ezért mondja Pál, hogy meg fognak ezek szűnni. De ma, most és itt igenis vannak. Igenis vannak. És szükségünk van rájuk. Ez is egy ilyen attitűd, amit én megfigyeltem a egyházon belül, hogy puh, hát azért vigyázni kell ezekkel. Azért csak óvatosan. Jó, mert itt nem tudom, hallottam ilyeneket, hogy ha neki állok nyelveken szólni, akkor honnan tudom, hogy nem az ördög ragad meg, és megnyitom a szellemvilág előtt a lelkemet, és akkor az ördög oda bejön meg. Tehát ilyen csak vigyázzak. Ezzel tök jól meg lehet ölni mindent. Minden ilyen az ember összegyűjt valami kis bátorságot, hogy valami lelki ajándékban próbál működni, és akkor kinyírják ezt a pici bátorságot is benne. Egyrészt én azt mondom, hogy én nem tudom, tehát, hogy Istenhez imádkozok, Istent kérem, hogy szóljon rajtam keresztül, nem tudom, akkor miért az ördög szólna rajtam keresztül. Vagy hogy az Isten előtt megnyitom a szívemet, akkor hogyan tudja így az ördög Istent elkergetni onnan, így Szkanderbe, így legyőzés, akkor na ő fog, tehát így, nem tudom, tehát, hogy Jézus Úr, hogyha ő van itt, akkor, na mindegy. Ezt a gondolatot szeretném a szívetekre helyezni ennek kapcsán, hogy lássátok nagyobb problémának azt, hogyha nem használjuk a lelki ajándékokat, mint az, hogyha esetleg nem tudom, hogyan használjuk. Mert a lelki ajándékok, azok nekünk vannak itt, most vannak itt, és szükségünk van rájuk. Szükségünk, ezt fejtegeti Pál, hogy szükség van rá. Ezáltal növekszik az egyház, ezáltal gyógyulunk meg, épülünk, ezáltal ismerjük meg Istennek az általános, meg konkrét akaratát is. Szükségünk van rájuk. Mert kicsit ez volt a benyomásom, az, hogy most éppen nem működünk a lélek ajándékaiba, az nem, de most ma ilyen nap van, meg majd jövő héten is, meg majd adott, az kisebb gond, mint az, hogyha itt most nem lesz rend. Mert nem tudom, mi lesz. Nyilván, Isten a rendnek az Isten, erről Pál apostol is beszél, nem is erről beszélünk. De az, hogy az kisebb probléma, hogy az ember nem működik a lelki ajándékokba, ezzel nem értek egyet. Ezzel nem értek egyet. Azt mondja Pál, hogy hol? A 14-es fejezet elején törekedjetek a szeretetre, ámen, és buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Tehát ez Istennek az akarata, hogy buzgón kívánjuk a lelki ajándékokat. Mindet. Leginkább, hogy profétáljunk. Igen, erről beszél Pál. Tehát, ha azt mondjuk, hogy nem kívánom, vagy csak nem buzgón kívánom, akkor nem egészen fogadom meg Pálnak itt, amit mond. Vagy a 12-es fejezet végét, amit felolvastam, törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra. Tehát kell legyen bennünk egy törekedés, egy törekvés a lelki ajándékokra. És hogyha nincsen meg bennünk a törekvés, nincs bennünk a vágy, nincs bennünk a buzgó kívánság, akkor nem egészen azt csináljuk, amit itt az ige mond. És csináljuk azt, amit az ige mond. Magamnak is prédikálom ugyanezt. Magamnak is ugyanúgy prédikálom. Nagyon helyén való és ideillő volt, ahogyan most is, ahogy szoktuk, de most is a dicsőítés végén megosztottunk egymással dolgokat, és többen megosztottatok. És most nem azért mondom, hogy akkor bárkit vállon veregessek, de ez azt jelenti, hogy mi ebben már. Tehát a horizont, mint közösség, ez megjelenik, jelen van, de lehetne még több. És egyébként pont erről beszél Pál apostol, és éppen ezért ez tök jó, tehát ezt egy nagyon pozitív dolognak tartom, ugye a profétálás a gyülekezetet építi, megosztunk dolgokat, és ezáltal épülünk. Tehát ez egy nagyon fontos, és nagyon helyén való dolog, és nagyon igei dolog, amit itt csinálunk itt a dicsőítés végén, hogy megosztjuk egymással ezeket, amiket kapunk. Szóval az ajándékok azok itt és most, és nekünk szólnak, és tartsuk problémának, mert az ige is, tehát Pál apostol is, amit ír annak fényében, probléma, hogyha nem buzgón vágyjuk ezeket, vagy kívánjuk őket, és nem törekszünk rájuk. Mert oka van, hogy ez így rendelte Isten. Ha megnézzük a 12-es fejezet elejét, ezen így vakartam sok ideig a fejemet, hogy most így hogy is van, meg mint van. Azt mondja, hogy testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. Oké, tehát tudatlanság ugye általában nem jó. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mind vezettek titeket a néma bálványokhoz. Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. És akkor folytatja Pál, hogy a kegyelmi ajándékokba pedig tralala. Miért? Miért beszél erről itt Pál? És én azt gondolom, hogy azért beszél Pál, mert miről beszél? A bálványokról. És azt mondja, hogy senki sem mondhatja Jézust átkozottnak, csak az Isten lelke, aki az Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. Tehát Pál apostol is azt pedzegeti, ugye bálványok, és a bálványokon keresztül az ördögök mahinálnak. Egészen konkrétan hallottam olyan sztorikat, hogy beszéltek emberekhez bálványok, meg egyébként a Jelenések könyvében is van, hogy a bestiának a képe életre fog kelni, és tehát ezek ma is léteznek, ezek a dolgok. Tehát van, amikor Istennek a lelke szól, van, amikor nem Istennek a lelke szól. Van, amikor ördögi dolgok mahinálnak. És Pál apostol is erről beszél, hogy ne legyünk tudatlanok. Vannak olyanok, hogy igen, van olyan, hogy ördög, ugye ezt már korábban is beszéltünk erről, hogy ha valaki hamisítani fog, akkor nem az 500-ost fogja hamisítani, hanem a 20 000-est. Hát mert minek? Tehát hamisítani egy pénzt 1000 forintba kerül egy bankjegyet, nem 500-ost fog hamisítani, mert nem éri meg. A 20 000-est éri meg. Nyilván az értékes dolgokat érdemes hamisítani. Tehát az, hogy valamiből van kvázi ördögi verzió, az mutatja az eredetinek az értékét. Hogy mennyire értékes dolog. Tehát igen, és Pál apostol erről beszél, hogy ne legyünk tudatlanok, és tanuljuk meg megkülönböztetni az ördögnek a mahinálását, és Isten lelkének a dolgait, tanuljuk megkülönböztetni őket. És erre utal vissza Pál, hogy emlékeztek, amikor miatt megtértetek, ugyanúgy foglalkoztatok ilyen szellemi dolgokkal, itt a bálványoknál. Lehet, hogy ezért is volt, hogy a korintusi ügyek, nem tudom, mert most ez spekuláció. De most Istennek a lelkének a dolgairól van szó. És tanuljátok meg, hogy ezt különböztet. És akkor Pál apostol ad konkrétumot. Azt mondja, hogy honnan tudod megkülönböztetni? Pál apostolnak ez a tanácsa. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus Úr, azt nem egy démon mondja, azt nem az ördög mondja. Én ebből azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a lélek ajándékainak a megnyilvánulásai, ami ha autentikus, akkor tényleg Jézus fogja dicsőíteni. Jézust dicsőíteni fogja. Ha pedig azt Jézus átkozott, tehát hogyha nem Jézus dicsőíti, sőt, aláássa, az nem. Az az ördögtől való. Vannak még egyéb szempontok. Most gondolkozom, hogy... Igen, a múltkor volt erről szó, János írja valamelyik levelében, hogy amelyik lélek nem vallja, hogy Jézus testben jött el, az Antikrisztusnak a lelke. És hogy emlékeztek erre az evangélistára, akiről beszéltem, aki ennyit csinált, hogy nem volt biztos benne, akkor megkérdezte a lélektől, hogy Jézus Krisztus testben jött el, és azt mondja, hogy eddig 100%-os az eredménye, hogy amilyen választ kapott, ha ezt tagadta, akkor az nem Istentől volt, ha megvalódta, akkor Istentől volt. De maga a főüzenet az, hogy igen, értsük meg azt, hogy vannak nem Istentől való szellemi dolgok, és tanuljuk megkülönböztetni őket. És itt van egy dolog, amit Pál elénk ad, Jézust dicsőíti a Szentlélek. És minden megnyilvánulás, hogy Jézus dicsőíti. Oké. Nézzük meg a tovább, mit írt Pál 4-es verstől. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. Mi az, amit itt nyilvánvalóan mond az ige? Vagy mond Pál apostol ebben az írásban, az, hogy különbözőek vagyunk, de Isten mindenkin keresztül munkálkodik. Nem vagyunk egyformák, és ez itt teljesen oké, de Isten ugyanaz a lélek mindenkiben különbözőképpen munkálkodik. Hadd hangsúlyozom azt, hogy Isten mindenkin keresztül munkálkodik. Tehát olyan nincs, hogy vannak az elit klub, a szuperhívő klubja, és a szuperhívő klubján nem, ott már van, tehát ott az, hogy be tudjon lépni az ember, már legalább 2 lelki ajándékkal rendelkeznie kell. De hát, és akkor akik még a klubon kívül vannak, hát ők még nem, de majd talán egyszer. Nem, mindenki, tehát nincs egy szuperhívő, meg sima hívő. Tehát, hogy nincs keresztény plusz-plusz, vagy nem tudom. Mindenkinek van egy egyéni módja, hogyan Isten rajta keresztül munkálkodik. És az életnek az egyik izgalmas aspektusa, ezt felfedezni. Tehát én most vagyok 45, én már úgy nagyjából, talán mondhatom, hogy úgy nagyjából megismertem magamat. Emlékszem, volt egy, ez egy sztori, nem tudom ki volt, de annyira tetszik, így megmaradt, hogy volt egy házas pár, vagyis hát egy pár, akik összeházasodtak, és a esküvőre a férj a feleségnek ajándékba adott egy használati útmutatót saját magához. Hogy én így működök. És akkor odaadt neki, hogy tudjad rólam, hogy ha azt akarod, hogy akkor ezt, hogyha ezt mondom, akkor ezt. Ez így, mert nyilván ismerte már valamennyire saját magát, és ez leegyszerűsítette az életet valószínűleg valamennyire. Egyébként nem rossz ötlet. Megspórolt valószínűleg egy jó adag találgatást, meg próbálkozást. Tehát az élet is való erről szól, hogy az ember megismeri saját magát, hogy én milyen vagyok. És az, hogy te milyen vagy, ebben el vannak rejtve dolgok, azt gondolom, amit Isten egyénileg beléd formált. Fedezd föl, hogy ez micsoda, és össze fog függni az ajándékokkal, amiket kaptál. Néha egészen meglepő módon, tehát szoktam mondani, hogy érettségi, középiskola érettségi, a leggyengébb az érettségén magyar nyelv és irodalomból, igazából irodalomból voltam. Az irodalom nekem mindig nagyon gyenge oldalam volt. Aztán meg az, hogy Isten arra vezet, hogy dalokat írjak, ezt csak az ő humorérzékének tudom betudni. Tehát, hogy, de tök logikus, tehát Isten nyilván olyanban akar használni, amiben övé lesz a dicsőség. Tehát, hogy nem azért, mert hogy én ügyes vagyok benne, hanem azért, mert ő. Ezt csak azért mondom, hogy nem egyértelmű az, hogy amiben én okos, ügyes vagyok, Isten abban akar engem használni. Valószínűleg abban is, de lehet, hogy abban mondjuk a büszkeségeddel lesz egy kis dolga. De például ez, amit most ezzel mondtam, én hiszem, hogy valamit Isten belém helyezett, csak vak voltam rá, vagy nem tudom, vagy nem tudtam élni vele, nem tudom. Mi ezt te benned? Mi az, amiben Isten egyedileg megformált téged? Ahogyan téged használni akar az ő lelke által, és most itt az egyházon belülről van szó, lelki ajándékokról. Azt is általában az életben is igaz, hogy az embernek a személyiség vonásai azok, nyilván vannak adottságok, de vannak, amik befolyásolhatók, változtathatók, kialakíthatók. Tehát eleve az ember az élet sem nem csinál semmit, a környezete azért hatással van rá, és úgy változik az ember. Különben sem értem annak, hogy Pál azt mondja, hogy vágyjátok a lelki ajándékot, vagy kívánjátok. Hát minek, hogyha már úgyis én ezeket kaptam, és kész, game over. Nem. Ne. Sőt, ha megnézzétek azt, hogy ki az, aki nem tudom, mondjuk lelki gondozónak akar menni. Ki az, aki a gyógyításnak a szolgálatába akar beleállni. Jellemzően olyan emberek, akik ezekkel küzdöttek, személyesen, bajuk volt vele, problémájuk volt vele. És mivel ő maguk kaptak szolgálatot, kaptak segítséget ezen a területen, ezért számukra ez nagyon fontos. És nyilván, amit kapsz, azért kapod, hogy megosszad, ez egy abszolút isteni gondolat, tehát ő ebben akar fejlődni. Tehát én ezt megfigyelem embereknél, hogy mondjuk van egy gyógyító evangelista, akkor valószínűleg meg fogod látni azt, hogy vagy az ő életében, vagy a családjában, ott vagy voltak, vagy vannak akár emberek, akik komoly betegségekkel küzdöttek, küzdenek. És ez vitte oda. Simán lehet. És ez nem egy rossz dolog, nem egy izé, hanem egyszerűen az ember így működik, én azt gondolom. Tehát lehet, hogy a te életedben is olyan ajándékok lesznek hangsúlyosak, amik számodra fontosak, mert neked van szükséged rájuk, hogy feléd szolgáljon valaki ebben a dologban. De ezt mind-mind azért mondom, hogy mi Isten így találta ki, mi különbözőek vagyunk, mindenki egyedi, ezért jellemzően, tehát attól függően, hogy ki milyen, más-más lelki ajándék lesz hangsúlyos. És azt, igen, vannak dolgok, amik úgy gondolom, hogy egyszerűen beléd vannak helyezve, és csak fejlesztened kell, de ezek olyanok, hogy tanulhatók kvázi. Tanulhatók. Igen, írja azt az ige, és itt ebből vannak emberek fejében, úgy gondolom, hogy zűrzavar, hogy hol írja? 11-es vers. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, úgy osztva azért szét mindenkinek, ahogyan akarja. És hallottam már ezt, hogy kérem szépen, hát ahogyan a Szentlélek akarja, úgy osztja szét, nem? Hát akkor most mit erőlködjek? Hát azért erőlködj, mert azt mondja Pál, hogy vágyjad, meg izé, törekedj. Buzgón kívánjad. Tehát ez itt ellen nem mondana egymásnak, hogyha itt az van, hogy Szentlélek így azt mondja, hogy ő ez, ennyi. Igen, valóban a lélek adja az ajándékot, de ez úgy kezdődik, hogy én akarom. Én vágyom, és ha én vágyom rá, akkor ezt Isten látja, és meg fogja adni, hogy ez működjön az én életemben, az ajándék, és akkor megkapom a lélektől azt az ajándékot. Én úgy gondolom, hogy ezt így olvassuk ezt az igét. Istentől van, Isten adja meg az ember életében, hogy ez működjön, de ott kezdődik, hogy én vágyom. Én akarom. Menjünk tovább. A nagyon fontos 7. vers. A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. És a kontextus a gyülekezet közössége, az egyház, tehát bármilyen ajándék, lelki ajándék van a te életedben, azt azért kaptad, hogy a többi hívő embert szolgáld vele, a gyülekezetet szolgáld vele. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ide jössz, és akkor a mikrofonban szépen van ennek is helye, de ezt lehet majd a ebéd mellett is, tehát akár éppen ott, és közben mondom a másiknak. Sőt, igazából ez az, amikor keresem a szót. De ugye Isten arra hívott minket, hogy a szent a hétköznapiba kiáradjon. Ugye erről szól a léleknek a kiáradása. Hogy valami Istent, jó és szent, és akkor az nem olyan, hogy akkor azt így bezárjuk, hogy a szent, nehogy bepiszkolja a világ. Nem, az ki kell áradjon. A világba Isten szent lelke kiárad. Kiárad a világba, és azt megérinti, és megújítja, és életre kelti. Tehát az, hogy az ember csak sétál az utcán, és akkor ott, vagy nem tudom, múltkor valakivel imádkoztam ott a Széll Kálmán tér kellős közepén, és hát olyan furcsán imádkoztunk, tudjátok, hogy szoktak néha karizmatikusok, hogy így a fejére teszi a kezét, vagy nem tudom, és ez jött is, és ott, és nem tudom, hány villamos ment el, és közben így néztek az emberek, hogy mi van, de pontosan erről szól, hogy Istennek a dolgai pont, hogy a világba kell kimenjenek. Na, tehát lehet bárhol, jó, ezeket gyakorolni, ezt akartam ezzel mondani, és használjunk vele. Tehát amit te kapsz Istentől, azért kapod, hogy használj vele. Jó, oké. 8. vers. Ugye itt felsorol Pál apostol több mindent, hogy milyen ajándékok vannak. Az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a lélek által, vagy a bölcsesség beszéde, ezt ugye össze szokott függni az ismeret beszédével, amit utána mond. Az ismeret beszéde az, amit hagyományosan jellemzően úgy értelmeznek, én is így értelmezem, hogy amikor valaki megért, Isten megmutat neki valamit, amit tudhat egy másik emberről, egy helyzetről, amit amúgy nem tudna. De Isten megmutatja neki. De az, hogy valaki, nem tudom, van valamilyen betegsége, az önmagában az egy tény, az egy információ. Az, hogy ezt tudjam jól, tehát tudjak mit kezdeni ezzel az információval, nem csak az, hogy Isten megmutatta nekem, hogy nem tudom, halálos beteg vagy, ez nem épít. Ez nem épít. Így önmagában. Tehát itt mindig keresik az ember azt, hogy oké, de akkor hogy mit csináljak ezzel? És akkor ez a bölcsességnek a beszéde. Vagy bölcs beszéd, vagy a bölcsességnek a beszéde. Ez a kettő együtt szokott működni. Említi Pál a hitet, ami egy adott helyzetre, egy adott embernek egészen hite van egy szituációhoz. Gyógyítás ajándékait. Itt hadd említsem meg, hogy ez a gyógyítás ajándéka, és az, amiről szoktunk beszélni, hogy bárki imádkozhat a betegekért, és azok meggyógyulnak, ez két külön dolog. Mert már 15 azt mondja, hogy akik hisznek, azokat ezek a jelek követik. Persze most lehetne azt mondani, hogy statisztikailag mit tudom, van 10 ajándék, 10% az embereknek rendelkezik ezzel. Tehát a hívőknek a 10% az a hívőket követi. Én azt gondolom, hogy ez ellenne mond rengeteg mindennek, amiről Jézus beszélt. Van, akinek ez egy kiemelt szolgálata, és ti is láttok ilyen embereket, gyógyító evangelista. De az, hogy egy nem mondom, hogy nem elitklub, mert hogy nincs elitklub, de hogy egy bárki hívő ember tud imádkozni egy másik beteg emberért, egy beteg emberért, és azt látja meggyógyulni, ez nem egy kiemelt külön ajándék. Van egy kiemelt külön ajándék, amikor valakinek ez tényleg ilyen hangsúlyos az életében. Azt mondja, hogy csodatévő erők, amikor valaki, az én fejemben ez a hitnek az ajándékával függ össze valahol, de hogy egészen elképesztő módon tud egy-egy helyzetet megoldani. Ti is hallottatok ilyen sztorikat, nem tudom, mondjuk van egy George Müller jut eszembe, aki biztos hallottátok ezt a sztorit, hogy volt a dárvaháza, és akkor, hogy ott volt 100 éhes gyerek, és semmilyen ennivalójuk nem volt, de mégis leültek asztalhoz, hálát adtak az ennivalóért, ami még ott se volt, és aztán kopogtak, és akkor jött a nem tudom, a teljes kocsival valaki, hogy hát itt robbant le önöknél, kitört a kereke, ez kukába menne, úgyhogy inkább odaadnám önöknek, ezt már nem tudom eladni, és akkor kaptak egy csomó ennivalót, innivalót. Nekem ezekkel függnek ezek össze. Némelyek pedig a prófétálást, némelyek a lelkek megítélését, prófétálásról már beszéltünk, de talán majd, ha nem tudom, visszatérünk erre, lelkek megítélését, amikor az embernek van egy benyomása, rálátása arra, hogy mi az a lélek, ami ott van a másikba, ami működik. És figyelembe véve azt, hogy arról is beszél Pál apostol, az ige több helyen mondja, hogy igen, lesznek az egyházban, akiket az ördög helyez oda. Lesznek. Ezért fontos a lelkek megítélésének az ajándéka. A másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. Itt megint én különbséget tennék a között, hogy valaki rendelkezik a nyelveknek az ajándékával, vagy pedig szónyelveken. Tehát ugye ezt úgy szokták magyarázni, Pál apostol pont a 13. fejezetben mondja, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, van egy angyali nyelveken szólás, van egy emberi nyelveken szólás. Az angyali nyelveken szólás senki nem érti, az emberi nyelveken szólás az, amit pünköskor olvasunk, hogy mindenki a maga nyelvén értette őket. Úgyhogy, nem tudom, én tudnék nyelveken szólni, és akkor, és erre tudnék sztorit, csak most már nem mondok sztorikat, mert nincs rá idő. Én mondok valamit, és valaki hallgatóságból megérti, mert ő beszél azon a nyelven, én nem beszélek rajta. És ez egy külön ajándék, hogy valaki ezt meg tudja magyarázni. Erről beszél Pál apostol 14-es fejezetben, hogy ha valaki nyelveken szól, és valaki meg is magyarázza, akkor tud épülni a gyülekezet belőle, és ez kvázi a profétálással egyenértékű. Jó, ez maguk az ajándékok. Most ebben nem megyek bele, de maga a testnek a képe, és pontosan ezt hangsúlyozza, hogy ezek a különböző egyedi módok, ahogyan Isten téged, titeket, minket, engem használni akar, ez direkt van így. Mint hogy a testben is ezt fejtegeti Pál, különböző testrészek, különböző funkciókkal rendelkeznek, és nem igazán lenne olyan egybe az egész, olyan kerek az egész, hogyha valami hiányozna. Ezt nem kell fejtegetni, nem láthatok embereket, akiknek hiányzik ez az amaz. Nem annyira kerek az egész. És akkor talán még egy pár gondolat a fejezet végéről, mert ott is beszél Pál ajándékokról. Isten pedig, ez a 28-as verstől olvasom, Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt, azután adott csodatévő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket és különféle nyelveket. Ezek is ilyen egyedi, tehát ezeket a szolgálati ajándékoknak szokták hívni. Én úgy gondolom, hogy ma is léteznek ezek, ma is léteznek apostolok. Ez is ilyen furán hangzik, hát nem 12-13 vagy hány apostol volt. Most nem kerestem ki, de emlékeim az apostolok cselekedeteiben, vagy az új szövetségben még további apostolokról, még Pál apostol maga is beszél. Pált be lehetne tudni, tehát hogy Iskár, Jótes, Simon helyett ő lett a 12. apostol. De vannak további apostolok, és én gondolom, hogy ma is vannak. Mit csinál egy apostol? Egy apostol megy különböző helyekre, és plántál, és gondos, tehát hogy figyel arra, hogy ezek a gyülekezetek növekedjenek. Nem mondok neveket felvétel miatt, de én azt gondolom, hogy itt a közvetlen környezetünkben is van ilyen ember. Akkor miről beszél még Pál? Azt mondja, hogy apostol profétákul van, aki profétai szolgálatot kapott. Jó, ez jellemzően nem egy önjelölt, jó? Tehát, hogy Pál apostol beszél arról, hogy én sok ilyet láttam, hogy én proféta vagyok, úgyhogy akkor én most jövök, jó? És akkor elmondom nektek, mi a tuti. A profétáknak a lelke engedelmeskedik a profétáknak, tehát, hogy ez nem az, vagy nincs kontroll felett. Van helye, de nem az van, hogy akkor egy proféta megy, és mindenkinek megmondja a tutit. Megvan a kerete, és megvan a jelentősége ennek. De van ilyen. Van ilyen. És ez nem ugyanaz, mint az a profétálás, amit itt csinálunk. Tehát például ugye az ige azt mondja, hogy építsünk, bátorítsunk, erősítsünk ezzel a profétálással. A proféta, ugye emlékeztek apostolok cselekedeteibe, például van egy Agabosz nevű proféta, aki elmondta, hogy asszály lesz. Tehát ott konkrétan egy elég negatív dolgot előre veszített, vagy pedig Pál apostolnak, azt hiszem, az is Agabosz volt, aki mondta, hogy Pál apostolnak az övét elkérte, megkötözte a saját kezét, ezt nem tudom, hogy csinálta, hogy kötözi meg a saját kezét, de megcsinálta valahogy, és azt mondja, hogy aki az öv, azt így fogják megkötözni majd Jeruzsálemben. Egy eléggé negatív dolgot profétált, mert egy profétál negatív dolgot, de a profétálás ajándéka az építésre, bátorításra való. Azt mondja, hogy a gyógyítás kegyelmendéke, a gyógyításról már volt szó, most nem még bele, gyámolító. Gyámolító. Mi az, hogy gyámolító? Most így hirtelen nincs előttem a King James, hogy az hogyan fordítja. De megkeresem. Pardon? Ja. Helps. Segít. Valaki csak segít. Ó, hát ez nem annyira látványos. És nem az a lényeg, hogy Isten munkálkodik rajtad keresztül, azon keresztül te segítesz másoknak. Erre is szükség van. Erre is szükség van. Ne hagyjuk ezt figyelmen kívül. Vezető. Ott nem administration, governments. Jó, hát igen, irányító vezető. vagy például a nyelveken szólást is említ itt Pál. Még egy gondolatot hadd mondjak, mert erről beszél Pál a 13. fejezetben. Azt mondja, hogy a 12-es végén azt mondja, hogy és ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat, és ugye ott beszél a szeretetről. És azt mondja, hogy ha ezeket tökre tudjuk mind csinálni, de nem szeretetben tesszük, akkor igazából az úgy nem az igazi. Tehát semmi hasznom abból, olyan lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. Olyan van hangja, de olyan... Igenis a karakter vonások számítanak. A jellemvonások számítanak. Tehát van olyan, hogy valaki egy ajándékot tud gyakorolni, tud élni vele, de igazából mondjuk, hogy még éretlen, mint személy. És mondjuk olyankor tud az ember lenni elefánt a porcelánboltban, tud totálizé lenni, hogy nem veszi észre, hogy nem tudom, mi a helyzet, nem fogja föl. Nem veszik a izék. Kell. Ezt az embernek a jellemvonásainak is növekednie kell tudni ahhoz, hogy jól tudja használni az ajándékokat. És itt van szükség bölcsességre, hogyha valakinek a jellemvonása még nem olyan, akkor egy-egy ajándékot, hogy is mondjam, lehet, hogy nem mindenkivel kéne gyakorolnia. Mert sérüléseket okozhat vele. Ilyenek fognak történni, hogy sérülések, ezt az embernek ugyanúgy meg kell tanulnia kezelni, de ez is fontos, hogy lássuk, hogy a karakter jellemvonásoknak is fejlődniük kell. És amit Pál apostol kiemel, mint a legfontosabb az, hogy szeretetben. Mert ha én szeretek, akkor a másiknak a javát akarom. És ez a mások felé való szolgálatnak az egyik legalapvetőbb igazsága, hogyha a másik tudja, hogy én az ő javát akarom, azzal, amit teszek, akkor el fogja fogadni. Amivel én felé fordulok, hogyha őben nem biztos, akkor le fog zárni. Nem fogja érdekelni. Nem? De akkor ő sündisznó, ugye? Gubó. De hogyha én tudok úgy fordulni felé, hogy ő azt érzi, hogy én ő neki a javát keresem. Akkor, tehát bármit lehet mondani az embereknek így. Értsétek jól. Szlájdon van még valami? Picit ideket harapnom a végét. Igen, tök jó. 1 János 4:2, arról ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Ámen. Köszönöm szépen. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől, és az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Köszönöm szépen, hogy kikerestétek. Hogyan lehet felismerni, hogy valaki csak rossz természetű, vagy a gonosz lakozik benne? A rossz természetű... Ezt próbálom értelmezni, mit jelent az, hogy rossz természetű. Jó, értelek. Ugye azért akadok fenn a kérdésem, a természet... Ugye az újjászületéskor a bűnös természet az emberben megszűnik. A bűnös természet az, ami a negatívra hajtja, a rosszra, a bűnre viszi, űzi, hajtja az embert. Ez, ha valaki újjászületett, abban ez nincsen meg. Az fog csinálni hülyeségeket, de azért van, mert még nem újult meg az elméje. Tehát, hogyha valaki... valakinek a természetet, tehát azt érezzük, és ezt nekünk kell, hogy hogyan ismerjük föl, hogy valaki kifejezetten rosszat akarja, ő akarja a rosszat. Nem az van, hogy tehát ő tényleg akarja a rosszat, akkor az is lehet, hogy nem született újjá az illető. Az meg egy kicsit ilyen kérdés, hogy most újjá születette valaki, vagy sem, azt én honnan tudom, végső soron nem tudom megállapítani. Néhány dolgot mondtam múltkor is, emlékszem múlt vasárnap, hogy ha valaki Istennek akar örömet szerezni, az egyik módja, hogyan megmutatkozik az új teremtés az emberben. De hogyha egy ember újjászületett, azt gondolom, hogy akkor is van olyan, hogy az ördög piszkálja az illetőt, és próbálkozik, és próbálja a rossz dolgokra rávenni. Van ilyen, és úgy, hogy valaki újjászületett emellett is. Ezt el tudom képzelni, hogy ilyen van. Hát erre az esetre meg azt mondom, hogy ha az illető nem tud tőle meg, akar, de nem tud tőle megszabadulni, akkor van valami a gonosznak egy befolyása rajta. Az meg, hogy valaki, tehát igen, ha valaki rossz természet, mondjuk, hogyha én elmondom neki, hogy figyelj, kicsit ilyen asszertív kommunikáció, hogy figyelj, ez amit mondtál, ez nekem fájt, vagy nem tudom, ez nekem most, az, hogy így fogalmaztad, ez nekem mondjuk kicsikét úgy nem tudom, sérülést okozta, vagy nem tudom. Olvassatok utána, mi az asszertív kommunikáció. Tehát nem rányomom, hogy te hülye, hanem azt mondom, hogy figyelj, ez nekem így jött át. Én azt gondolnám, hogyha valakiben nem a gonosz mahinál, akkor azt mondja, hogy bocs, én ezt nem így akartam, vagy nem ez volt a szándékom. Hogyha valakinek, ezek után is az nyert, hogy de igenis az volt a szándéka, hogy bántson vele, na akkor az például nekem egy kis piros zászló, hogy nem tudom, segít-e. Mondjátok, hogyha van ötletetek erre, hogy hogyan lehet megkülönböztetni ezt. Én azt gondolom, az esetek nagyobbik része az, amikor egyszerűen tehát az emberek alapvetően azért jót akarják, jó szándékúak, és tudjátok, ballábalt kell fel reggel, nem aludt eleget, vagy nem tudom, éppen valami rossz dolog történt, és akkor az ember, igen, néha úgy testből cselekszik, és nem lelki magasságokban jár, és nyilvánul meg a másik felé. Ilyen van. Én ezt tekinteném defaultnak, alapértelmezésnek, és akkor ezen túl, hogyha úgy tűnik, hogy itt, mintha másról lenne szó, akkor vetődhet fel, hogy lehet, hogy valaki küzd valamivel. De akkor is nyilván az ember védi magát, meg védi a környezetét, de ha meg tudod tenni, akkor tök jó ilyenkor a másikért viszont imádkozni, és gondolkozni azon, hogy hogyan tudok neki segíteni. Mert ő se élvezi. Na jó. Amen. Elmúlt dél. Én lezárom egy imádsággal. Igazából Böjtről kellett volna beszélnem. Az lett volna stílusos. A Böjtről. Nem, köszönöm. Csak a felvételt leállítottad?